az eladó leány. Másnap korán hajnalban fölkereste a lovát Jónás úrfi. Ott legelt az valahol a kastélykertben. Nem látott az soha se abrakot, se istálót. Őrizőre sem volt szüksége. Nem messze tőle hevert egy agyonrúgott farkas. Jónás úr megveregette a bozontos nyakát, szájába kapcsolta az ablát, és megszorította a hevederét. Azután felült a hátára, amerre száraz földet látott, elindult. Út nem volt sehol. Neki indult feleséget keresni. Így volt az a régi jó időkben. A leányokat nem hordták össze bálba, hogy ott válogassanak belőlük a házasulandók, hanem ezek vették nyakukba az országot. Sorra járták a kastélyokat, nem titkolták, hogy leánynézőben járnak, ahol megtörülték a széket köténnyel. Mielőtt leüléssel kínálták, ott sejthették, hogy szívesen láttatnak. Ahol kását főznek ebédre, ott tudták, hogy ez a kitoló kása, és odább mentek. A felnőtt leánynak mindenütt eladó leány volt a neve. Micsoda falu ez, befakó, nincsen benne vendégfogadó, de van benne szép lány eladó. Jónás meglátott egy tornyot a távolban, arra felé tartott. Közbe esett egy nádas, bátran nekivágott, belegázolt. Mikor már messze bent volt, egyszerre csak puskaropogást hall. Ki mer itt lövöldözni az én uradalmamban? Odarugtat. Hát egy egész nagy vadásztársaságot talál a nádasban, amely 10 csónakban egész kedven lövöldözgeti a kacsákat. A vezér csónakban egy cifra egyenruhás katonatiszt ül, aki németül kommandéroz. Jónás úrfi nem sokat tétovázott, hanem beleugrott a mély vízbe a lovával, s oda úsztatott a vezér csónakhoz. Kassama diner! Kicsoda az úr? Én báró Feuerstein generális vagyok, szolgálatjára felelt a tiszt úr. Hát nekem kihez van szerencsém? Én pedig Hamza Bassa Vici Bocsinkai Jónás vagyok. Ki engedte meg az uraknak, hogy itt az én tilosomban vadásszanak? Ha-ha-ha, az egész vadásztársaság kacagott. Hát bizony, nem tudtuk, hogy ez a mocsár tilos, és igen szép kacsászat esik benne, felelt a tiszt úr. Ez pedig tilalom, mert az én nemesi birtokomon van, ide azzal a puskával. Hogyan van? Úgy, hogy megzálogolom az urat. Ha nem mondja szépen, mindjárt felfordítom ezt a ladikot. Nem volt tréfa, de mégis jó tréfa volt. A tiszt úr inkább nevetett, mint bosszankodott, amikor a csónakja orrát emelgető lovagnak átnyújtá a szép dupla puskáját. Az anyjától hallott hasonló esetet Jónás úrfi az apjáról, amikor az a szomszéd uraságot a tilos vadászatért minden kíséretestül elfogadta. Azt hitte, neki is úgy kell tenni. De csak nem fog el bennünket csoportostul, kérde a tábornok vadász. Ha volna csak 100 vendégágy kastélyomban, és 100 hordóbor a pincémben, mint az apámnak volt, 2 hétig nem ereszteném ki az urakat. Hisz ez derék egy fickó, mondta a tábornok a kísérőinek. Hát nemes lovag úr, Bocsinka ide, Hamza Bassa Vici. Legyünk jó szomszédok, én is itt lakom. És most tisztelje meg az úr az én kastélyomat azzal, hogy legyen a vendégem. Azt megtehetem. No hát legyünk pertú. A puskám neked hagyom emlékül. A vadásztársaság az ejtett prédával együtt kicsónakázott a mocsár szélére. Ott szekerekre rakottak, és 4 lóval tovább szeleltek a gyepe. Jónás úrfi lóháton vágtatott együtt velük. Azután következett egy határhomok puszta, ott csak lépés lehetett menni. Egy csendes buktatás alatt ráért a két szomszéd az ismerkedésre. Jónás úrfi úgy ismerte meg Feuerstein bárót, mint egy délceg, Daliás gavallért, ki még nem volt 40 éves, és vitézség által vitte ilyen magas rangra. Szép férfias alakja mellett csupa szikrázó élc volt a beszéde, ami kétszeresen kedvessé tette. Beszélt magyarul, törökül, rácul, ami közül az egyik Jónás úrfinak valószínűleg az anyanyelve. Tábornok ellenben úgy ismerte meg Jónás úrfit, mint a világ legegyügyűbb teremtését, egy igazi parlagi guvatot, akinek még csak álma sincs a világi életről, akivel nagyon sok tréfát lehet majd csinálni. Jónás úrfi mindjárt az első ismerettségre kitalálta az egész szándékát, hogy ő most feleséget keresni indult, mert ő neki egy cigányasszony megjövendőlte, ugye, amit a felesége álmodni fog a mennyegzői éjjel, az neki nagy szerencsét hoz, erre pedig sürgetős szükség van. Ugyan kérlek, nincs te neked eladó lányod? Báró Feuerstein nagyot nevetett rá. Nincs pajtásom, mert csak tavaly házasodtam. Gondolá magában Jónás úrfi. Hát, fiatal menyecske van a háznál? Nem kérdezősködött felőle. Tudta, hogy a török nagyurak nem szeretik, ha valaki a feleségeikről beszél. Magában elképzelt, hogy milyen szépnek kell lenni annak a kadinának, akit egy ilyen bimbasi kiválasztott ezer közül. Nálom nincs eladó leány édes cimborám, de a szomszédban, a Sukovici kastélyban, ott van egy neked való kisasszony, igazi gyöngyöm, ott a szép Diána. Szépe. Mint egy tündér. Sugár, kevés termet, mint egy tevepárduc. Ah, és a szeme is olyan szépek, mint a tevepárducé. Ó, százszort a szebbek. Fekete szemöldökei csak nem összeérnek. Aj, de szeretném, ha egészen összeérnének. Amikor olyan piros majd megcsattan. Meg is csattan az hát. Aztán az apja égtelenül gazdag. Egyetlen leány. Micsoda az apja? Hát biz az öreg loncsár, nem valami előkelő nemes. Azelőtt disznókereskedő volt, most azonban már földes úr. Jónás úrfi nagyon fintorgatta az orrát erre a felfedezésre, mert azt az ember könnyen elfeledi, hogy saját maga pojáca kávés inas volt, hanem azt, hogy az ősei heted íziglen fölfelé mind nemes urak voltak, azt soha se felejti el. Na, majd meglássuk. A vadásztársaság megérkezett a báró kastélyába, s arra valamennyien tisztelkedni mentek a bárónéhoz. Jónás úrfi is lesimította a haját a két megnyálazott tenyerével erre az alkalomra. De majd sóbálvánnyá vált ámulatában, amikor a bárónét meglátta, akit csak tavaly vett házastársul az ő Daliás szomszédja. Nem ilyennek képzelte ő azt. A delnő amilyen kicsiny volt, olyan kövér. A két kezét a világért össze nem tudta volna tenni elől. A feje is épp oly gömbölyű volt, minden elképzelhető nyak nélkül, az orra és a szemei alig látszottak ki az orcájából. Mikor ment, úgy tetszett, mintha gurulna. Hű, barátom, mondta Jónás úrfi a házigazdának, iszonyú gazdag lehet ez a te feleséged, ugye? Ez azután, akik hallották, mind nagyot nevettek. A rossz élc eljutott a háziasszony fülébe is. Az is jót nevetett rajta. Kivált, miután a férje megismertette vele az új szomszédot, és azt is elmondá róla, hogy házasodni jár. A szomszédban leányt keres. A báróni azután odaülteti maga mellé Jónás úrfit az ebéd alatt. Nagyon szellemes hölgy volt, olyanok voltak a szavai, mint a hegyes nyilak. Beszélt a környezetéhez németül és franciául, csípős észrevételeket téve a furcsa fickóra. Azt nem is sejtette, hogy ő mindezt érti, hiszen tolmács volt Sztambulban. Ő hozzá csak rácul beszélt. Egyszer azután azt mondta a báróné Jónás úrfinak. Vigyázzon kegyelmed magára, amikor házasodni indul. Ha gazdagot keres, inkább egy ilyen guggon ülő kínai bálványt vegyen el, amilyen én vagyok, hogy sem egy délce karcsú tündért, mert a kínai bálványt nem lopják el kegyelmettől, de a bűbájos Diana bizony fölrakja kegyelmednek a homlokára azt a koronát, amivel Akteont elvarázsolta. Tudta is azt Jónás úr, hogy mi az az Akteon. Nem is értette, hogy mink kacagnak most olyan nagyon. Nem is akart ő semmi gorombaságot mondani, csak a filozófiáját fordítá kifelé. De hiszen báróni asszonyom volt az én nevelőapámnak, aki zsonglőr volt, egy látványbódéja. Abban volt nekünk egy kövér asszonyunk, aki négyszerte kövérebb volt, még excellenciádnál is. Allahra mondom, még azt is elszöktették tőlünk egy éjszaka. Mai világban az ilyen gorombaságért az embert kikergetnék, de a régi módi mellett ez megjárt a tréfának. Még sokkal inkább fölvágta az égót az olyan ember, aki nem engedte magát lecsepülni, hanem visszatromfolt. A magára maradó férfi társaság azután együtt maradt tovább mulatni egy darabig legalább Jónás úrfi rovására. De később azután, amikor kártyázásra került a dolog, a mulatság árát mások fizették meg. Azt nem mondta meg nekik Jónás úr, hogy a legszükségesebb tudományt a világon milyen tökéletesen megtanította a nevelő apja, a kártyázás tudományát, ebben tökéletes volt. Az urak azt mondták rá, hogy a bolondé a szerencse, de semmi illetlen paklizáson rajta nem kaphatták. Ez a mulatság egy kicsint segített Jónás úrfi megcsappant tarsolyán. Arra is kiterjedt Jónás úrfi bölcsessége, hogy mikor az ember ma egy helyen agyon nyerte magát a játékban, olyan jó hajnalban a kapu félfától véve búcsút iramodjék odább. Ő bizony nem várt vele, amíg az uraságok 10-11 óra felé fölébredve kezdene kiabálni szappany és meleg víz után, hogy a képes felüket megborotválják, hanem amint első pirkadásra elkezdték a sárgarigók a kertben kiabálni, a mit hoztál fiút, azonnal csizmát rántott, lement az istálóba, fölnyergelt a lovát, senkinek borravalót sem adott, odább állt nesz nélkül. A falu végén a disznó pásztortól megkérdezte, merre van Sugovic? Az megmagyarázta neki, hogy amerre a legtöbb disznótúrás van, nem tévesztheti azt el. A szag után is oda találhat. Nincs olyan illat a világon, mint a jó, friss, sertés állás zamatja. Délre már ott volt Jónás, Sugovicon, Loncsár uram kastélya udvarán. Az is egy olyan régi urától elhagyatott nagy épülethalmaz volt, amit az új gazda, aki nem tudta egyszerre beletalálni magát a nagy uraságba, csak félig tett lakájossá. A kastély egyik oldalán hirdették a megvakult, porral belepett ablakok, hogy azokban senki se lakik. Többiek ellenben annál inkább ragyogtak tarka színes üvegekkel. Loncsár uram a legnagyobbik teremben ült, többi cimboráival együtt, amikor újon érkezett vendégét hozzá bevezették. Ők akkor jártak a vacsora vége felé. Nem felejtettem ám el, hogy odafenn az volt mondva, hogy Jónás úrfi délre érkezett meg, azért mégis jól van mondva. Ez a vacsora volt, tegnap kezdték, ma végzik. Majd azután az ebédhez ülnek, és annak éjfélre lesz vége. A vendégek is mind rác uraságok voltak. Tagjai annak a 30 000 rác családnak, akiket Csernovic Arzén pátriárka hozott be magával Szerbiából Magyarországra a legutolsó török hadjárat alatt. Azért nem voltám senki ittas, mert nem az a részeg ember, aki sok bort iszik, hanem az, aki nem győzi. Na, fiam, kiáltál Loncsár uram az új vendég felé, akit 6 vadászkutya kísért nagy csaholva végig a tornácon. Hát én hozzám jössz látogatóba, vagy a lányomhoz? Biz a leányodhoz. Hát akkor kotródj, vakaródj, ebb anyádba, a cifraszobába. Csak azután meg ne bánd. Elég őszinte volt Loncsár uram, amikor mindjárt előre megmondta a lánykérőnek, hogy vigyázzon magára, amikor az ő leányához akar közelíteni. Mert furcsa teremtés volt Arzén a kisasszony. Már a neve is ellentmondás, mert Arzén görögül férfi, és amellett gyökszava az arzenikumnak. Először is körül volt véve mindenféle állatokkal, amik a látogatóknak alkalmatlanságára voltak. Volt egy nagy kutyája, amelyik azt a tréfát csinált, hogy oda tett a két lábát az embernek a vállára, s úgy nézett a szeme közé kilógó nyelvével lihegve. Amíg ez igyekezett a nyakáról elhárítani, az alatt odasompolygott hozzá egy vadmacskának született nagy kandúr. És az a 10 körmével elkezdte méregetni a lába szárain, hogy milyen magas lesz a jövő télen a hó, és hogy hátulról is ostromolva legyen. Oda repült a vállára egy tarka ördög, valami emberi nyelven beszélő görbe urru madár, és akkorákat sikoltott a fülébe, hogy majd a füle dobja hasat, s ha ez se volt elég, megrángatta a huncutkáit. Jaj volt annak a legénynek, aki csak fel is sziszent. Tündéri szép Arzéna annál jobban kacagott rajta. Jó illet neki a kacagás, minden porcikája arra volt teremtve, hogy nevessen. Kígyózó szemüldökei, kárbunkulus szemei, göndör haja, gyöngén pejhedző, felvetett ajka, gödrös arca álla, egész testen nevetett vele. Tudja ő ezt jól maga is. Azért is volt mindig azon, hogy bolondot csináljon az emberből. Hanem Jónás úrfi már az állatoknál megmutatta, hogy mi lakik benne. Menazséria körül nőtt fel farkast, hiénát, még kígyót is tanított táncolni. Első szavára úgy megjuhászodott kutya, macska, papagáj, hogy az egyik a lábához feküdt, a másik az ölébe, harmadik a vállára, és szundikálni kezdtek. Azoknak ott föl sem szabad kelni, amíg ő meg nem engedi. Arzéna törökösen ült a kereveten, a lábait maga alá szedve, amikből csak egy igaz gyöngyökkel és rubintokkal gazdagon hímzett papucs volt látható. Fején párta volt, aranypénzekkel kirakva, keblét 7 sor arany pénzfüzért akarta. Igen szívesen fogadta a látogatóját, amint az megnevezte magát, és odaüteti magával szemben, egy hímzett bőrpárnára, s aztán parancsot adott a legyező cselédjei egyikének, hogy hozzák rögtön a csemegét. Rácoknál az a legelső, amivel a vendéget fogadják. Hanem Arzéna kisasszonynak nagyon furcsa ízlése volt a csemegék dolgában. Amit egy nagy fedeles ezüstában felhoztak, az nem volt más, mint leven cserebogár. Amint fölemelte a tál födelét, mindjárt kivett belőle egy ilyen népdalba való bogarat, leszakítta a fejét, és egész delíciával kezdte ropogtatni a fogai között. Ez nekem a legkedvesebb csemegém. Tessék, bocsinkai uram! A megkínált vendégnek ilyenkor rendesen a hideg lelés állt a hátába, és elzöldült az undortól, de Jónás úrfi egész készséggel markolt bele a tálba, és csak úgy tömte az eleven bombonokat befelé. Arzéna nagyot bámult rá. Hát kegyelmed is szereti a cserebogarat? Pompás valami ez, de még ha a sáskát megkóstolná a kisasszony, az még a valami. És aztán beszélt neki annyi mindenféle bogarakról, lárvákról és fertelmes kukacokról, amiket az ázsiai és afrikai civilizált népek ínyentségül lakmároznak. De elvégre maga a kisasszony kérte, hogy ne mondja már tovább. Elég lesz ebből ennyi. Inkább igyanak rá egyet. Az italt pedig, hogy más országban jégbe hűtve hozzák fel, úgy őnál a kis ezüst katlanban felforralva hozták, hogy csak úgy buzgott. Alant az edényben izzó parázs volt, úgy merített belőle Arzén a kanállas, tölté a vendége serlegébe. Tessék, igyék kegyelmet! De azon kívül is úgy megvolt az az ital fehér borssal erősítve, hogy gyönge szívű ember, amint egy kortyot leszalasztott belőle a torkán, majd a lelkét prüszkölte ki belőle. Jónás úrfi nagy gyönyörűséggel szürcsölgette bizaszt. fölséges egy ital. De hogy még jobban érezzék a zamatját, kivett a katlamból egy ígű parazsat, és azt is lenyelte utána. Arzén a kisasszony kezdte észrevenni, hogy mesterére akadt. Az egész lakoma mind ilyen veszedelmes fogásokból állott. Piros paprikát hoztak, keserű mandulával töltve, és lánggal égő krámpámpulit, amiben mazsolát fügét dobáltak, és abból halázták ki, úgy ették meg égve. A végén azt mondta Jónás úrfi, mikor az izlandi zuzmóval kevert fekete kávét megitatták vele, hogy most még csak egy kis arzénikum volna az asztalon, hogy a kisasszony nevének tiszteletére azt is a kávájába hinthetné. Ezután a lakoma után pedig kártyát hozatott elő Arzénak is, asszony, és felhívta Jónás úrfit egy kis gyenge Halbertszvelvire. Hogy ne állt volna rá? Aranyban játszottak. Jónás úrfi engedte Arzénak is asszonyt nyerni. Ő volt a bankadó. Gondolta, ezzel kedvét lehet lelni a kisasszonynak. Aztán megint a kisasszony adott bankot. Jónás még észrevett, hogy a kisasszony ért a csaláshoz. Hát ezt is megengedi az ember azért, hogy kedvét keresse. Hanem aztán, amikor a kisasszonynak folyvás sikerült a csalás, kezdte kinevetni az áldozatát, és még gúnyolódott is vele. No, megállj, mondd el magában, Jónás úrfi. Ha csak az kell, hogy ki tud jobban paklizni. Egy pár forduló után Jónás úrfi elnyerte a bankot. Akkor azután Arzén a kisasszony tűzbe jött. Erőltetni akarta a szerencsét, lassanként minden pénzét elvesztette. Még jobban neki hevült, lekapcsolt a nyakából a 7 sor aranypénzt, azt tette föl. Az is odaveszett. Hiába folyamodott minden csalási furfanghoz. Jónás még nagyobb mester volt ebben. Utóbb feltette a kártyára a pártáját, az is a Jónás élet. Egész halmaz arany állt már előtte. Ekkor Arzénak is asszony egész nekiveresedett arccal kiáltá. Áll az egész bank! És azzal lerántva lábáról az egyik hímzett papucsát, odaveti az asztalra. Tartom, mondá Jónás úrfi, és azután egész mosolyogva nézegetett Arzén arcára, míg a kártyát osztá. Úgyhogy ebből a tekintetből megérthette Arzéna a szándékát. Ezt a játékot meghagyta neki nyerni. A kisasszony visszakapta az egész veszteséget. Jónás bék oda tolta elé az egész aranyhalmazt, a kis papucsot azonban elém megcsókolta, amiért Arzéna kisasszony a papucs talpával a körmére koppantott. Hogy merte kegyelmed megcsókolni, ami nem a magáé? Hanem aztán mégis oly kegyes volt, hogy odaültette maga mellé ugyanarra a kerevetre, és nárgiléket hozatott, s aztán úgy pipáztak együtt, egymással szemközt fordulva ketten, a kerevet vánkosaira vetve hátra a fejüket, s vetekedtek benne, hogy melyik tud szebb karikát fújni a füstből. Arzén a kisasszonya közben folyvást tartotta mesékkel Jónás úrfit. Rémséges kísértet járta rablógyilkosságoktól borzasztó mesékkel, amik mind nagyon alkalmasak arra, hogy valakinek az éjszakai álmát elrontsák. Jónás úrfi pedig erősen hitt a kísértetekben és a boszorkányokban. Aztán mentő jobban bealkonyodott, annál ijesztőbb regéket suttogott Arzén a vendégének. És amikor már jó sötét volt a szobában, akkor bizalmasan közlé vele, hogy ez a kastély, amiben ők laknak, szintén ilyen kísértetektől lakott, elátkozott hely. A hajdani várkisasszony, aki mennyegzője napján halt meg, kísért a szobákban, és valahányszor valami kérő jön a házhoz, annak éjfélben megjelen, mindenféle pokolbeli ijesztő zaj mellett. Oda megy az ágyához, rálehel a fejére, s ahol az a lehelet érte, reggelre tiszta fehérré őszül egy tincs haja a fiatalembernek. Ezért nem is mennek a vendégurak éjjel a szobáikba aludni, hanem együtt mulatnak az ivószobában, és csak a harmadik kakas kukorítás után feküsznek le, Már tudnélik az olyan urak, akik leánynézőbe jönnek ide. Én pedig leánynézőbe jöttem, mondá Jónás úrfi. Az ivók közé azonban nem megyek, mert inni nem tanultam, abban nincsen tudományom. Tehát majd csak ott aluszom, ahol a szép kísértet jár. Kegyelmet talán nem hiszi, hogy a sirava valósággal itt jár a kastélyban? De nagyon hiszem, csak hogy én tudom, hogyan kell vele beszélni. Hát hogyan kell? Mondja meg, igen szépen kérem. Hát megfordítva. Megfordítva? Hogyan megfordítva? Nem tudom jobban megmagyarázni. Megfordítva. Éjfélre válván az idő Jónás bég elment lepihenni abba a nagy puszta szobába, ahol ágyat vetettek a számára. Kardja puskája oda volt téve az ágya mellé. Mikor éjfélt ütött az óra, egyszerre nagy zsivaj riasztja fel, mindenféle állati hangok, bömbölés, visítás, ördögök röhelye. Nusza fölkapja a puskát, akkor veszi észre, hogy az a cső végig tele van öntve szurokkal. Rángatja a kardját, az meg nem jön ki a hüvelyéből, meg van babonázva. Azután jön az, hogy láthatatlan kerekek gördülnek végig a szobájában. Lánc csörömpölés hangzik körülötte is, mintha patkós macskát nyargalnának végig csapatostól. Mikor ez is elmúlik, kísértetes nyögés támad a tornácban, föltárul az ajtó, és sírbolti világosság dereng át a sötéten. Jónás úrfi egy hosszú fehér ruhába öltözött hölgy alakot lát lassú csoszogással közeledni, akinek a fejét körös körül leomló mennyasszonyi fátyol takarja. Nyakából vékony ezüst lánc csüng alá, egy nagy világító kő, ami a sötétben magától sugárzik. Az derengteti ezt a sírbolti világot. Jónás úrfi tudta azt nagyon jól, hogyha a meglátogatott férfi olyan erős szív, hogy nem rettem meg a kísértő alaktól, aztán bátran oda megy hozzá, fölveti a fátyolt a fejéről, hát egy csontkoponyát lát meg alatta, s akkor aztán a rémülettől igazán ónossá válik. Ennyi ismerete volt neki a túlvilági dolgokról. Ellenben boldogult édesanyjától megtanulta, hogyha ki... Szemközt kell menni rá, csak hogy megfordítva. Nem a talpaival, hanem a tenyereivel a földön, s a fejével lefelé. Nem minden ember tudja ezt megcsinálni, de Jónás úrfinak ez volt a kenyere nagy időn keresztül. Nosza! Hirtelen a két tenyerére vetette magát, s talpaival az ég felé elkezdett a tenyerein lépegetni a kísértő lélek felé. Kísértő lélek erre a fogadtatásra nem volt elkészülve. Amint a halandó embernek a két sarkát látta maga előtt a levegőben billegni, egészen megkonfudálódott, nem jött előbbre. Jónás úrfi viszont lefelé lévén fordítva a fej megpillantál szemeivel a kísértő lélek fehér uszája alól kikandikáló papucsokat. Azok voltak a szép igaz gyöngyelés rubinttal kivarrottak. Hú, ezt a papucsot én már láttam. Azzal az egyik papucsot megkapta a markával, lerántá a kísértett lábáról, s hirtelen hátrafelé vetve bukfencet a levegőben a talpaira állítá magát. Kísértő lélek pedig nagyot sikoltva megfordult, s a fél papuccsal a lábán elszaladt, a szobákon minden ajtót becsapkodva maga után. Jónás úrfi köszönte a megboldogult édesanyjának, hogy láb, milyen jó tudományt hagyott rá. Másnap korán reggel fölkelt, s lement sétálni a kastély kertjébe. Már ott találta Arzén a kisasszonyt, virágokat szedegetett és bokrétákat kötözött. Kinek a számára lesz ez a bokréta? A kegyelmet számára. De egészen át volt változtatva a kisasszony. Szelíd volt, mint a tej. Szemérmetes, mint a tiszta víz. Alig bírt ráismerni Jónás úrfi. Az éjjel meglátogatottám a kastély kísértete. Tudom, ott is hagyta nálam az egyik papucsát. Jól tette. Most én oda akarok menni Loncsár uramhoz, és ajánlatot szándékozom neki tenni, hogy én megszabadítom a kastélyát attól a félelmetes kísértettől. Tegye azt, kegyelmet. de csak úgy tehetem, ha a szép Arzénak kisasszony is támogatni fogja a kívánságomat.
Bizonyos lehet felőle.
No hát, mihelyt kialussza magát Loncsárapó, megyek hozzá, és előadom a könyörgésemet. Addig is azonban felhívta magához Arzéna kisasszony Jónás úrfit reggelizésre. Ezúttal azonban egész okos megenni való dolgok kerültek az asztalra, hogy más rendes háznál szokás. Válogatott ízes körömfaladékok, italnak friss tej, megyvíz és almabor.
Hát ma nem eszünk cserebogarat?
Kérdezi Jónás úrfi. Csak tréfa volt az arra való, hogy ki tudjam a szívének az erejét, bocsásson meg érte. Arzéna kisasszony egyszerre csupa hajadoni alázatosság lett. Még az alkalmatlan házi fenevadak sem voltak körülötte, azok helyett egy néhány galamb röpkedett, turbékolt a szobában, amikről Jónás úrfi első látásra felismerte, hogy azok postagalambok. Fehér a testük, fekete a fejük. Egy-egy leszállt Arzéna vállára, és a leány azzal enyelgett. Azután beszélt igen okos dolgokról Jónás úrfival. Elmondá neki hosszasan, hogy mi az oka annak, hogy az ő birtoka most víz alatt fekszik. Azt is elmondta neki, hogy ezen a bajon hogyan segíthetne az elrontott vízigátak helyreállításával. Tanácsolta neki, hogy evégett is egyezkedjék ki az ő apjával, mint felső szomszéddal, aki a vizeket ráereszti. Mert szükséges, hogy a birtokát ismét jól rendbe hozza. Jónás úrfi ebből a beszédből meggyőződhetett afelől, hogy Arzéna kisasszony egész komolyan óhajt az ő felesége lenni, és hogy kapitális asszony fog válni belőle. Alig várhatta, hogy eljöjjön az a reggeli óra, amelyben Loncsár urammal beszélhet, ami ha váratott is magára, de egyszer csak mégis, noha délfelé is, de megvirrat. Csak hogy Loncsár uram addig szóba se áll senki fiával, amíg fölébredvén pipára nem gyújtott. Azt meg azután nem kívánhatja tőle senki, hogy a pipáját kihagyja aludni. Addig meg nem szólal, amíg azt ki nem szitta. Akkor meg azt feleli a leány kérésre. Na fiacskám, erre imádkozzunk elébb egyet. Imádkozás annyit jelent Loncsár úrnál, hogy egy szűknyakú üvegpálinkát kiüríteni. Jónás úrfi hiába szabadkozik, hogy ő már imádkozott ma, aztán meg az ő vallása szerint nem is így szokás imádkozni, nincs kegyelem, inni kell. Ha meg aztán az ember az első poharat kiitta, akkor a másodikat ki kell inni a barátságért, testvériségért, arra azután következik a csókolózás. Jónás úrfi hiába protestál, hogy ő nem szereti a férfi csókot. Neki nem az apja kell, hanem a leánya. No, hát így áll a szép leányért. Ha nem issza ki, a gallériába töltik, vagy megkeresztelik vele. Akkor meg aztán lehetetlen rá nem kezdeni a danolást. Nem lehet az öreggel egy okos szót beszélni erről a kérdésről, hogy adja a lányát. Maradj itt a vajas hétig, mondja Arzéna a nyugtalankodó udvarlónak. Már annyira vannak, hogy tegezik egymást. Akkor az öregnek egész héten böjtöt kell tartania. Tehát megvárta ott a vajas hetet, és különösen a három olajos napot. Hiszen nem lehetett ez alatt semmi panasza a várakozás ellen, az egész nap turbékolással telt, választotja csupa jóság iránta. Minden készszorítását visszaadta, sóhajtozni is segített neki, csak hogy éppen megcsókolni nem engedte magát, mint csak azzal bíztatta, hogy holnap. Végre a várva várt keserves bőti napok is elérkeztek. Amikor Loncsár úrnak minden vendége hazatakarodott, és otthon pedig nem ettek egyebet, mint olajos babot meg kemény tojást. Ekkor egészen kiózanult a kegyes atya. Csak hogy az ilyen napon meg nagyon rossz kedve volt. Senkinek a pofája se tetszett neki. Nagy fanyalogba végighallgatta Jónás úrfi leánykérő beszédét, nagyokat nyelve közben, mintha száraz hal volna. És mikor mindent jól megértett, azt is, hogy a kisasszony is beleegyezett már a hozzámenetelbe, akkor azt mondá neki, össze-vissza fintorgatott ábrázattal. Hát üsse part, kutyabánya!
Egyik huncut olyan, mint a másik.
Azt szeretem, hogy olyan jó cincár pofád van.
Hát vedd el a leányt, köskövet a nyakába, ugorj a bégába, bánom is én.
Majd visszaadnád még, ha a tiéd lesz.
Hanem én csak egy föltétel alatt adom hozzád a lányomat.
Ha én nekem báróvá fogsz lenni.
Báróvá, hebegé Jónás úrfi,
ugyan hogy legyek én báróvá?
Hát az a te dolgod.
Csak úgy osztogatják most a grófságot, báróságot. Fogj magadnak egyet ott, ahol más. Ha tudott egy beleznai grófá lenni, egy Grassalkovics hercegé lenni, miért ne lehetne egy bocsinkaiból báró? Próbáld meg. De én a leányomat máshoz nem adom, mint báróhoz. Vedelj meg.
Megvedelném bízén szívesen. Csak tudnám, hogy kell elhullatni a holló tollakat, és azután a páva tollakat szedni fel a helyébe.
Hát még azt se tudod.
Hát van-e pénzed?
Pénzem, hökkent vissza Jónás úrfi. Erre a kérdésre nem is igen volt elkészülve.
Sok pénzed.
Hát csak nem vagy ágról szakadt, vagy mi?
Ha egy loncsárnak a leányát akarod elvenni, csak nem vagy talán kápsáló diák.
Mi volt az apád?
Hogy az én apám mi volt, pattant fel erre Jónás úr, és egyszerre fölébredt benne a nemesi büszkeség.
Úr volt, nemes úr volt, még a 77. öregapja is az volt.
No hát, akkor kincseket is hagyott reád.
Hogy ne hagyott volna? Ezüstálból, aranykanállal evett nálunk minden vendég, és ebéd után magával vihette az evőeszközét, minden ember olyan szokás volt.
De azért maradt is?
Micsoda? Egy pince tele arannyal, egy másik tele ezüsttel, egy harmadik karbunkulussal, meg gránátgyöngyökkel. Hordók, befenekelve, tele pénzzel. Nem is számlálják, hanem mázsával mérik. Hogy nekem van-e?
Ez alatt a nagy hencegés alatt észre se vette Jónás úr, hogy lassanként felgyülekeztek az újra érkezett vendégurak, és a cifra gyékényen a fal mellett letelepedének, s pipára gyújtának, úgy mulatták magukat az ő hallatlan nagy súlyok haigálásán. Egyszerre azonban egyike a vendéguraknak, egy kis ostoba pofájú paraszt gyereket tuszkol erőre, uszogatja a 72 leánykérő úrra, míg az csak ugyan vérszemet kap, s oda mer hozzá sunnyogni. És mikor az legjobban számlálgatja, hogy hány arany bokájjal, hány vert ezüst vederrel bővelkedik az ő kincses háza, megrántja hátulról az öve kantárját, és azt mondja, hallja-e? Jónás hátra tekint, és meglátja az alkalmatlankodó kicsi tök magzacskót. El nem tudja gondolni magában hirtelen, hogy hol látta ő ezt már valahol az életben, de bizonyos, hogy látta. Hát te neked mi kell? A gyermek nagyot nyel, fölszíja az orrát, és aztán behúzza magát a szűr kankójába az orra hegyéig, mintha ottan nagyobb biztonságban érezné magát, és onnan kezd előbeszélni.
Hallja maga, izé! Azt izeni kellnek a bocsinkai plébánus, hogy már azt a két kanalat mikor adja vissza?
Hát te micsoda bolond vagy, förmetre áll Jónás haragba hozva. A rác vendégurak előre taszigálták a sekrestyés fiút, s bíztatták, hogy ne féljen semmit.
Nem is hagyta az magát. Dejszen, ne tegyeked magát, mintha sose látott volna. Három faluba kerestem már kendet sorba, hogy hova lett a két ezüst kanálval. Csak hogy rátaláltam. Adja kedd vissza szépen.
Jónás úrfi méltóságán alulinak tartá egy ilyen ripőkkel disputába elegyedni, és elbocsátó kézmozdulattal kísérve ilyen választ adott neki.
Csak el egy fiam vissza a tisztelendő úrhoz, és mondd meg neki, hogy én semmiféle kanalát nem hozzám el, amivel ebédeltünk. Ott vannak azok, csak keresse, és rájuk fog találni.
A minisztráns gyereknek azonban volt nagy bátorság.
De hiszen azt mondta a plébános úr, hogy kedd lopta el aztat.
Erre a szóra aztán felgyűlt a türelem köcsöge Jónás úrfi keblében. Kikapá a létcsapót Loncsár úr kezéből, amivel az alkalmatlankodó legyeket justifikálá vala, s megrohanta vele a minisztráns fiút, aki is a püfölés elől ordítva szalad ki a szobából, végig a folyosón ki a kapuig, ameddig Jónás úrfi folyvást verte a hátát. Neki pedig viszont valamennyi agár és kopó kapkodott az inához, utána rugaszkodva. Egészen elromlott vele a leány kérése. Csak az a fácit maradt meg belőle, hogy ha leányt akar kapni, elébb kerítsen magának egy báróságot. Ezzel a válaszsal nagy szomorúan kullogott vissza Jónás úrfi szíve választottjához. És elmondta neki, hogy az öreg beleegyezett ugyan a házasságukba. De milyen görög kalendáriumot gondolt ki hozzá határidőnek? A nagy hetszet a minisztráns gyerekkel el is hallgatta. Gondoljunk ki valamit, mondta Arzéna. Nincs valami ismerősöd, aki az udvarnál bemutathatna? Ismerősöm, kutatá Jónás, és elgondolkozott, ki volna az. A bocsinkai pap, az nem válik be. Cafrinka cigányasszony, az se lesz alkalmas. Megvan, itt van Feierstein. Ezzel már jó barátok vagyunk. Megkísérlem. Azzal nem mondott többet, hanem szépen búcsút vett Arzénától, lovat nyergeltetett, és nekiindult a világnak. Azzal a homályos szándékkal és határozatlan képzelődéssel, hogy vajon hogyan lehetne akár lesből, akár cserkészetből egy báróságot lőni. A lova fejét arra fordította megint Feiersteinék faluja felé. Délre el is ért a határig. Ott látott egy lovat. Maga leült addig a garádra. Hát egyszer lát a levegőben egy galambot repülni, amit egy nagy kánya üldöz. Ráismert, hogy az postagalamb. Volt neki valami titkos tudománya, hogy ha az ember valami sziszegő fütyülést hallat, hát arra a légben repülő kezes galamb egyszerre bukfencet vet, és odaszáll le a csalogató ölébe. Sok galambot elcsízelt ő ezzel a mesterséggel gyerekkorában. Most is sikerült. A hívogatott galamb egyszerre odaszállt le a légből az ölébe. A kánya elkóricált másfelé. És csak ugyan jól sejti, a fekete fejű fehér galambnak a szárnya alá egy levélke volt kötve. A levél Feierstein bárónak volt címezve. Sose hallott arról Jónás úrfi semmit, hogy más levelét elolvasni nem illik, kivált, amikor lesincs pecsételve. Ő bizony felnyitotta. De egyelőre nem sok hasznát vette ennek az elkövetett bűnténynek, mert az a levél németül valaírva. Ezt az egy nyelvet pedig Jónás úrfi nem érti. Hanem azért gondolt ki valamit, mert nagyon kínoszta a kíváncsiság. Elővette a tarsójából az írószer számjait és az iváltságos könyvének a hátuljára, betű szerint lemásolá az egész levélke tartalmát. Majd talál ő ki valami módot, ami által ennek az értelmét kisüsse. Azzal a levelet megint odaköti a galamb szárnya alá, megcsókolgatta a kis postásnak a ragyogó szemeit, azzal felhajtotta a levegőbe. Az szárny csattogtatva repült tovább.